massacre and take him. A gentle breeze will leave his pants in disarray. And at his ankles lay.
Olvasókör. Művészet, tudomány, közélet. A művészet szabadsága, a tudomány racionalitása, a közélet tisztasága. Olvasókör. Minden hétfőn 20 órától. Szerkesztő műsorvezető Tóth Zoltán.
Kedves hallgatóim! A Civil Rádió olvasókörében egy új belső sorozatot indítunk utcajogászok címmel. Első alkalommal az utcajogász civil szervezetnek két önkéntes aktivistájával ismerkedhetnek meg, Kis Natáliával és Szatmári Andreával. Az első műsornak a témája a lakcím és annak hiányának következményei.
Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Üdvözlöm a Civil Rádió olvasókörének a hallgatóit, és üdvözlöm azokat is, akik a műsorunkat a YouTube-on követik figyelemmel. Mai alkalommal az utcajogász elnevezésű civil szervezetnek az aktivistái a vendégünk, Kis Natália, illetőleg Szatmári Andrea. Üdvözlöm Önöket!
Üdvözlöm a hallgatókat!
Kezdjük akkor az utcajogásszal kapcsolatos általános kérdéssel, hogy mi az az utcajogász, mint civil szervezet. Már a fogalom is kicsit meglepő, mert megszoktuk, hogy a jogászok komor férfiak, akik nagy irodákba ülnek és várják, hogy befizessék a tudásukat. Önök ezt hogy csinálják?
Igen, nem véletlen az elnevezés valóban. Az Utcajogász Egyesületben 2010 óta nyújtunk ingyenes jogi segítséget hajléktalan és szegénységben élő embereknek. A szervezet tagjai önkéntesek nagy részt, önkéntes jogászokból álló szervezet vagyunk, és tulajdonképpen a szabadidőnkben végezzük ezt a tevékenységet, leginkább, leggyakrabban péntekenként, de egyébként többféle vonalon is megkereshetnek minket az ügyfelek. És kicsit bele is vágtam egyből a közepébe, de akkor miért is vagyunk utcajogász először?
Igen.
Az ügyfélfogadásainkat mi a Blaha Lujza téren tartjuk már 15 éve.
Blaha Lujzának melyik részén lehet?
Igen, pontosan ez az, amit az ügyfelek is szoktak kérdezni tőlünk, amikor e-mailben hozzánk fordulnak, hogy hol találhatnak meg minket. Mindig el kell mondanunk, hogy ez nem egy iroda, tehát nem egy irodára kell gondolni, hanem magán a téren vagyunk kint, két asztallal, két önkéntes jogászunk és egy segítő, és ott a téren az áruháznak az oldalához közelebb eső részen kitáblázva fogadjuk az ügyfeleket. Tehát viszonylag könnyű minket felismerni, egy kicsit sétálni kell egyet a téren, és meg is találhatnak minket az ügyfelek. Péntekenként délután 3 és 5 óra között szoktunk ott jelen lenni, akkor is, hogyha ünnepnap van, akkor is, hogyha munkaszüneti nap van, mindig ott vagyunk, és várjuk az ügyfeleket.
És ez akkor egy kérdezési feltétel, hogyha arra megy egy ember, hogy annak hajléktalannak kell lenni, vagy szegénynek, hogy kérdést tehessen fel, vagy elvileg bárki fordulhat Önökhöz?
Igen, célzottan mi azoknak az embereknek szeretnénk jogi segítséget nyújtani, akik máshogy nem juthatnak hozzá ehhez a szolgáltatáshoz, akik például nem tudnak ügyvédet fogadni, hogy az ügyükben segítse őket. Viszont természetesen nem úgy alakult, hogy olyan ügytípusokban szereztünk szakmai jártasságot is, amely nehéz élethelyzetekhez kapcsolódik, ilyen például az adósság végrehajtás témaköre, vagy a lakhatási nehézségek témaköre, szabálysértési ügyek, amelyek tipikusan szegény embereket érintenek, és szociális ellátások megvonása még a negyedik terület, amivel foglalkozni szoktunk. Hogyha ilyen ügyben keres meg minket valaki, akkor minden bizonnyal valamiféle álláspontra tudunk jutni az ügyében, nem minden esetben tudunk segíteni, de nyilván megpróbáljuk a tőlünk telhető legjobbat nyújtani.
Esetleg mondaná a szociális ellátás megvonására néhány példát, mert ugye ez egy eléggé elvont jogi fogalom, hogy szociális ellátás.
Igen, hát azt hiszem, hogy ebben Andi kompetensebb nálam, hiszen ő az Egyesület egyik társelnöke és lakhatási és szociális jogi koordinátora is, úgyhogy lehet, hogy inkább neki dobnám át ezt a kérdést.
Hát hogyha... akkor kérdezzük meg Andreát, milyen szociális juttatás megvonásunk ügyében lehet önökhöz fordulni?
Hát ami a leggyakrabban előfordul, ezek az állami, tehát például az aktív korúak támogatásai, foglalkoztatás helyettesítő támogatás, illetve ennek az egészség károsodáshoz kapcsolódó formája. Ugye nagyon szigorúak a szabályok, és néhány ügyfelünkkel előfordul, hogy a szabályoknak ennél is a törvényben előírtnál is szigorúbb értelmezése folytán visszavonják, megszüntetik, és az elmúlt időszakra is visszakérik azt az egyébként nem különösebben nagyvonalú 20 pár ezer forintot, amit ilyenkor szoktak nyújtani, és néhány esetben sikerült is eredményt elérni. A másik, ami mostanában a leggyakrabban előforduló ügyünk volt, a csecsemőgondozási díj szabályozásának az anomáliáiból eredő rengeteg kisgyermekes egyéni vállalkozó anya, akiktől különböző jogértelmezési hibák folytán megtagadják, vagyis hogy elutasítják a kérelmüket. Tehát most ezekben szereztünk jártasságot, de valójában előfordul mindenféle nyugdíj megállapítás és rokkantsági ellátás megállapítás, és ebben kevésbé vagyunk ügyesek. Ez nyilvánvaló, vagy nem is tudom, elég közismert, hogy a magyarországi nyugdíj megállapítási szabályok azok olyan bonyolultak, hogy még a szoftver nélkül, még a nyugdíjfolyósítónak az alkalmazotta is nagyon tudják, hogy mi a helyzet. De azt kell mondjam, hogy az állami meg az önkormányzati segélyek területén azért elég jelentős tapasztalatot tettünk.
Jó, köszönöm szépen. Akkor vissza Natáliához. És akkor körülbelül hányan vannak önök önkéntesek, akik végzik ezt a munkát, és azt meg tudják becsülni, hogy a szolgáltatás igénybevevői hányan vannak?
A mi létszámunk az elég ingadozó, ugyanis nem minden élethelyzetben engedheti meg magának az ember az önkénteskedést, de mondjuk úgy, hogy 20-30 fő között vagyunk jelenleg, akik tudunk ilyesmit vállalni. A évente pedig hát több mint 1000 ügyfél keres meg minket most már jó néhány éve. Azt hiszem, hogy a Covid alatt, vagy a Covid után volt, hogy elkezdett nagyon erőteljesen megemelkedni az ügyfeleink száma, megduplázódni, és azóta tartjuk is ezt az évi 1000-1200 ügyfél megkeresést.
Jó, akkor nem véletlenül kapták önök 2022-ben a fővárosi önkormányzattól az év civil szervezete kitüntetést, hogyha ennyi szolgáltatást tudnak nyújtani az embereknek. Jó, akkor térjünk át a mai szakmai kérdésre, mégpedig a lakcímmel kapcsolatos kérdésekre, és akkor nézzük akkor Andreával, hogy mi az, hogy lakcím, és mi az, hogy életszerűen kell ott élni, és hogy ha valakinek nincs lakcíme, akkor ennek a hiánya milyen következményet okoz. Lehet, hogy sokat kérdeztem, nézzük először a lakcím fogalmát.
Igen, a hatás törvény szerint a lakcím az valójában kétféle dolgot takar. Az egyik, régen úgy hívták, hogy állandó lakcím, ez a lakóhely, és a másik pedig a tartózkodási hely, amit régen ideiglenes lakcímnek hívtak. Ugye ennek a felosztásnak az az alapja, hogy valaki valahol folyamatosan lakik, de bizonyos körülmények miatt mondjuk egyetemre megy, vagy másik városba megy dolgozni, előfordulhat, hogy átmenetileg máshol van. Én úgy látom, hogy a mai rendszerben azért ennek a két féle lakcímnek nem nagyon van jelentősége, mivel a legutóbbi jelentős módosítás óta azon a helyen lakás, ahol a lakcímünk van, ez már nem feltétel. Ugye sokan mondták, hogy ez nyilvánvalóan a választási szabályok miatt került így szabályozásra, de amúgy más vonatkozásai is vannak, például rengeteg magyar ember lakik külföldön, miközben fenntart Magyarországon lakóhelyet, nyilván azért, mert talán nem örökre ment el, és egyéb okai is lehetnek, és hogy ez volt egyébként a hivatalos magyarázata ennek a törvénynek, hogy hát vegyük már ki a büntetendő kvázi okirat hamisítással legyen értékű cselekmények közül azt a tényállást, hogy valaki nem ott lakik, ahol a lakcíme van. De hát ez nagyon sokat segített a választási lakcím manipulációkban is. Tehát akár, de valójában a lakcím az ma már egy értesítési címmé változott, tehát az a definíció szerint az a célja, hogy az állami és hivatalos szervekkel való kapcsolattartást biztosítsa, ami másfelől meg azért érdekes, mert ha megyünk a digitális ügyintézés irányába, akkor ennek is egyre kisebb jelentősége lesz. Viszont mivel nagyon sok másik jogszabály a lakcímet tekinti az úgymond vélelmezett valóságos tartózkodási helynek, tehát az a legtöbb jogszabály most már úgy rendelkezik, hogy azt kell vélelmezni, hogy az illető megtalálható ott, ahol a bejelentett lakóhelye vagy tartózkodási helye van.
Hát ez egy elég bonyolult dolog, elég bonyolult dolog. Egyébként mióta van egyáltalán a lakcímnek jelentősége, hogy ki hol lakik? Ez egy újkori találmány?
Nem, mert ez nagyon régóta így van, hogy nem véletlenül csinálnak népszámlálásokat már az ókor óta, de hogy...
hogy ez valójában... csak nem a Bibliára céloz, ahol mindenkinek vissza kellett menni az illetőségi helyére?
Nem, azért annyira nem vagyok képen a történelmi dolgokkal, de az biztos, hogy mindig volt az államnak egy olyan igénye, hogy tudjon róla, hogy a polgárai hol tartózkodnak, és azt is, hogy képedek, és hogy pontosan egyébként egyre többféle, mindenféle információkat szerezzen róluk a vallásuktól kezdve a vagyoni helyzetükön keresztül mindenfélét, tehát hogy igazából ez egyfajta ilyen nyomon követése annak, hogy a joghatóságunk alá tartozó személyek azok hol vannak, és adott
is, hogy hol... Ez nagyon szép kifejezés, hogy joghatóságunk alá tartozók, én leegyszerűsítem, hogy ki fizet adót.
Így van.
Vagy kitől nem lehet adót fizetni, ez talán egyszerűbb megközelítés. Jó, akkor értem, akkor most nézzük azt, hogy konkrétan hogyan kell egy lakcímet bejelenteni, vagy egy lakóhelyet bejelenteni az államhoz? Hol, milyen papírokat kell benyújtanunk?
A lakcím bejelentés az egy erre rendszeresített nyomtatványon történik, amennyiben nem elektronikusan intézi valaki, és most már az összes, ugye a járási hivataloknak a feladatkörébe tartozik, de az összes kormányablakban be lehet jelentkezni. gyakorlatilag független attól, hogy az adott lakcím az azon a területen van-e. Egyébként annak idején, amikor voltak problémák az egyes kormányablakokban való időpontfoglalása, mert nem feltétlenül volt pont annyi időpont, mint ahány ember szeretett volna intézkedni, én is intéztem a gyereknek lakcímet Budapestre 60-ban, meg egyszer Százhalombattán is voltunk, tehát, hogy van olyan, amikor sürgős valamit intézni, akkor tulajdonképpen bármelyik kormányablakba be lehet menni, és a lakcím is ebbe a körbe tartozik, és ez persze sajnos nem jelenti azt, hogy nincsen köze hozzá a helyi hatóságoknak, mert számos esetben találkozunk azzal, hogy az önkormányzatok jegyzői, azok nem, tudom, nem, talán nem jól értelmezik a lakcím nyilvántartásról szóló jogszabályokat, és egyes címeket nem képeznek meg a címregiszterben, annak ellenére, hogy azok létező címek, vagy a cím ugyan létezik, de valami módon bebírják jelölni a rendszerben, hogy oda nem lehet bejelentkezni, úgyhogy időnként bekeverednek a jegyzők is a dologba.
De hogyha én egy polgár vagyok, és veszek egy lakást, akkor a lakásomban hogy tudok bejelentkezni? Mi kell hozzá? Csak egyszerűen bemegyek, és közlöm, hogy ez az én lakásom, és azt elhiszik, és beveszik a nyilvántartásba?
Hát a kormányablak, illetve a járási hivatal az meg tudja ezt nézni az ingatlan nyilvántartásban, tehát ellenőrzi, hogy a tulajdonos az egyezik-e velünk, aki megyünk, tehát a tulajdonos az be tud jelentkezni, nem kell külön igazolni semmit. A más esetekben pedig ugye a tulajdonosnak a hozzájárulása szükséges a bejelentkezéshez, itt akkor ennek a tulajdonosnak is a tulajdonosi minőségét ellenőrzik, és azt is tudni kell, sokan nem tudják, hogy nem kell az összes tulajdonos, tehát hogyha valamilyen ingatlan több személy közös tulajdonában van, akkor is elég egy tulajdonos, tehát a jog azt feltételezi, hogy a többiekkel ő ezt megbeszélte, és egyedül is rendelkezhet ugye a tulajdona felett.
Jó. És mire megyek, hogyha ugye a végén kiállítanak egy kártyát, egy ilyen nekem is van, lakcímkártya, az a neve, ha jól tudom. Mit tudok ezzel igazolni, vagy miért van szükség egy ilyen államilag kiállított kártyára?
Hát nagyon sok helyen kérik a lakcím igazolvány, de nekem az a tapasztalatom, hogy sokszor nem is a lakcím miatt, hanem ez a személy azonosságnak egy ilyen másik igazolása, amin a sokat vitatott személyi szám is rajta van, tehát valójában a választójogunkat ezt a lakcímkártya nélkül elég nehezen tudnánk igazolni. Uh-huh. És ugye a másik az, hogy a lakcímhez kötődnek mindenféle helyben igénybe vehető állami és önkormányzati szolgáltatások, tehát például a közoktatásnak a körzetesítése folytán, ugye a gyerekeinket azt elsősorban a körzeti iskolába irathatjuk be, uh-huh. Pontosabban ott van kötelezettsége az iskolának arra, hogy felvegye, uh-huh. Más körzetekbe csak akkor tudjuk beiratni, hogyha ott van egyébként szabad hely a körzeti gyerekeken kívül. A házi orvos az ugyanilyen, és sokszor a szakorvosi rendelőkben is azért a helyben lakó, tehát a lakcímét lakcímkártyával igazoló az lesz, ki a elsőbséget élvez, bár nem tilos a házi orvosnak körzeten kívüli embereket is bevenni a körzetbe, vagyis hogy felvenni a betegei közé, csak ugye nyilván attól függően, hogy milyen népszerű egy orvos, vagy mennyien laknak abba a körzetbe, hát amikor már elért egy szintet, akkor lehet, hogy a körzeten kívüliek nem fognak beférni.
Az előbb már szóba került szociális juttatásoknak is feltétele, hogy legyen lakcímkártyán?
Igen, a szociális juttatásoknak mindenképpen, különösen ugye az államinál most már kevésbé, ott csak annyi, hogy melyik vármegyei, illetve járási hivatal lesz illetékes, de az országos szintű juttatások azok egyformák, viszont az önkormányzatoknál hát jelentősége van, mert nyilván az önkormányzat az ő területén lakó személyek számára fog szociális ellátásokat, vagy adott esetben lakást biztosítani. Tehát, hogyha valaki nem tudja felmutatni, hogy mondjuk a 13. kerületben lakik, tudom, mondjuk 3 éve, akkor teljesen esélytelen, mert nem is pályázhat az ott meghirdetett önkormányzati lakásokra. Uh-huh. És ugye emiatt egyébként hátrányba kerül az összes hajléktalan ember, ezt szoktuk is sokszor.
Na, témánál vagyunk. Mi van azokkal, akiknek nincs lakcímkártyájuk?
Hát akinek, hát lakcímkártyája azért tud lenni valakinek úgy is, hogy nincsen valós lakcíme, hanem csak mondjuk fedél nélkül él, és egy szokásosan melyik kerületben megtalálható, valami ilyesmi van a törvényben, tehát hogy gyakorlatilag bemondásra valamelyik fővárosi kerületbe be tud jelentkezni ilyen úgynevezett lakcím nélküliként, vagy hogy is hívják, települési szintű lakcímet tud létesíteni, és ugye ez, itt nem kell semmit se igazolni, tehát nem kell mondjuk fotókkal igazolni, hogy pont ebben az aluljáróban, vagy ebben a kis erdőben szokott leggyakrabban előfordulni, hanem ez nyilatkozat alapján megy. Csak hogy ennek az a hátulütője, hogy a legtöbb, főleg a budapesti kerületi rendelet, az az ilyen lakcímkártyával rendelkezőket nem tekinti a kerület lakójának, és ezért az ottani szociális segélyekre nem lesz jogosult.
Értem. Tehát a jogosítványok, vagy jogosultságok lakcímkártyához, érdemi lakcímkártyához vannak kötve. Tehát akinek nincs, az nem kap támogatást sem az önkormányzattól, sem az államtól.
Az úgy nem pontosan igaz, hogy nem kap, igen, hanem igen. Például az önkormányzati szinten csak ezekre az úgynevezett rendkívüli települési támogatásokra lesz jogosult, ami Budapesten egyébként a fővárosi önkormányzatnak a felelősségi körébe tartozik, és azért ezeknek a nagyságrendje és a gyakorisága és az összege az jóval alatta marad azoknak, amit például egy gazdagabb kerület megenged magának, tehát hogy mondjuk nem tudom, a legtöbb kerületben például mindenféle születéshez, házasodáshoz, és nem tudom, mihez kapcsolódó extrákat is lehet kapni, ezeket inkább nem is tudom, milyen választási fogásnak minősíteni ma szociális ellátás helyett. De lényeg az, hogy a hajléktalan embereknek azért ilyen, ezek csak ilyen pár ezer forintos eseti segélyeket jelentenek, ami a megélhetést azért nem biztosítja.
Igen, igen, értem. Tehát nem véletlen, hogy a rendőr, amikor igazoltat valakit az utcán, mondjuk látja rajta, hogy hajléktalan, akkor először a személyigazolványt és a lakcímkártyát kéri el, ugye? És akkor ez már is gyanút kelt. Mert vannak olyan állami szabályok, amelyek, és különösen most az a felhatalmazási törvény, amit az országgyűlés alkotott, hogy a települések külön feltételeket állapíthatnak meg ahhoz, hogy valaki egy település önazonosságát nem sértve lakcímet létesíthessen, hát amiknek nagyon nehéz megfelelni, és inkább gyanút adnak arra, hogy az állam itt egyfajta diszkriminációt valósít meg, és hát megkülönböztetéseket tesz az állampolgárok között, akár fajra, vagy nemre, vagy vagyoni helyzetre illetően.
Igen, ebben egyetértünk, hogy ennek a törvénynek ha a célja nem is, de az eredménye az mindenképpen az lehet, hogy egyes települések diszkriminatív szabályokat fognak bevezetni. Én egyébként azt az biztatónak tartom, hogy azért nem nagyon sok településért élt még ezzel a lehetőséggel, és az is bizakodásra ad okot, hogy van olyan is, amelyik a kormány, a vármegyei kormányhivatal közbeavatkozása nyomán már vissza is vonta. Uh-huh. De mi az utcajogászban azt gondoljuk, hogy maga a törvény az, amelyik nem állja ki a
a jogállamiság próbáját.
Valójában a törvény az, amit hatályon kívül kellene helyezni, mert nem nagyon tudok elképzelni olyan feltételt, amelyik ne lenne diszkriminatív.